36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország EU elnökségéről, az ukrajnai és a közel-keleti háborús konfliktusokról, valamint a svájci-magyar gazdasági együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor Viola Amherdel, a svájci államszövetség elnökével a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Svájc örömmel tekint az uniós magyar soros elnökség elé, és kész a legszorosabb együttműködésre a fél éves közös munka során, mondta a svájci elnök. Tárgyaltak gazdasági kérdésekről is, majd a világban egyre súlyosabbá váló háborús konfliktusok ügyét tekintették át. Orbán Viktor és Viola Amherd szerint az izraeli-palesztin feszültséget hűteni kell, és a deeszkaláció érdekében kell dolgozni. A svájci elnök az ukrajnai háború kapcsán bemutatta a júniusban Svájcban megtartandó békekonferenciával kapcsolatos elképzeléseit. Az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többség kell, hangoztatta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy értékelt, minden kitűzött fontos célját elbukta a mostani brüsszeli vezetés, ezért nem érdemelnek még egy esélyt. A brüsszeli vezetők a saját háborújuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, jelentette ki. Azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. De véleménye szerint Magyarországnak ki kell tartania, mert arra számít, hogy repedezni fog a háborúpárti európai gondolkodás, fejtette ki Orbán Viktor. Amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig az orosz-ukrán háborúban Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, szögezte le a kormányfő. A háború második szakaszában már a NATO is ukrajnai missziót szervez, tette hozzá. A közel-keleti események kapcsán arról beszélt, mindenki jobban jár, ha sikerül lenyugtatni a konfliktust. Elegáns jogi vitákat folytatnak, de valójában a soros terv végrehajtása folyik. Az európai vezetők nem akarják megállítani a migrációt, menedzselni akarják azt, jelentette ki Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy eszerint minden évben be kell engedni 1 millió migránst Európába. Ennek finanszírozására az EU vegyen fel hitelt, bocsásson ki kötvényt. Azon országokban pedig, ahonnan migránsok érkeznek, hozzunk létre biztonsági zónákat, hogy el tudjanak jutni Nyugat-Európába. A magyar kormány véleménye ezzel szemben az, hogy senki sem mondhatja meg a magyaroknak, kikkel éljünk együtt, közölte. Izrael drónokkal támadást hajtott végre hajnalban Irán ellen. A célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Sajtóhírek szerint Irán azt közölte, egyelőre nem tervez megtorlást a történtek miatt. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az Egyesült Államok vétójával az ENSZ biztonsági tanács elutasította a palesztin államiság megadását. Az amerikai álláspont alapján ennek Izrael és a palesztinok közötti tárgyalásokon kell kialakulnia. Az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy sürgősen légvédelmi eszközökkel kell erősíteni Ukrajna védelmét, közölt az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Charles Michel elmondta azt is, megállapodtak arról, hogy az uniónak szüksége van egy új versenyképességi megállapodásra, mert gazdasági és biztonsági bázisa túlságosan függ a külső forrásoktól. Két éven át tartó tárgyalások után elfogadta az új épületenergetikai irányelvet az Európai Parlament és a Tanács. Ez 2050-re szén-dioxid kibocsátásmentes épületállomány elérését tűzte ki célul. A 2022-es népszámlálás adatai szerint a magyarországi lakások több mint 60%-a függ a földgáztól, 2,5 millió ingatlanban használnak kizárólag gázt vagy amellett fafűtést is. Júniustól indul az új otthonfelújítási program, amelyben az MFB pontokon keresztül lehet részt venni. A kamatmentes hiteltermék a háztartások önereivel együtt akár 7 milliós beruházással is hozzájárulhat a családok otthonának felújításához. Az új közös agrárpolitika jelentette kihívásokra reagálva átalakította és mintegy 700 főse bővítette falugazdász hálózatát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A falugazdászok áprilistól falugazdász tanácsadóként az eddigieknél is szélesebb körben támogatják majd a gazdálkodók munkáját, jelentette be a NAK. Végül az időjárásról, holnap derült és borult időszakok változnak majd, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 1-2, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában a fűszerekről és az ízekről fogunk beszélgetni. Kezdjük talán ott, hogy hogyan is érzünk ízeket. Mert ez a kérdés olyan egyszerűnek tűnik, de sokan nem is gondolkodunk el rajta, hogy hogyan is alakul ki az ember szervezetében az a szerv, ami felelős az ízek érzetéért. Szabó Jánosné, életvezetési tanácsadót hallják.
A nyelvünkkel érezzük az ízeket, ezt ugye mindenki tudja, hogy kis ízlelő bimbócskák vannak a nyelvünk különböző területein, különböző mennyiségben vagy sűrűségben. Minden esetben nyálban oldott ízanyagokat érzünk, tehát szárazon nem tudjuk érezni, hanem vízben, illetve nyálban kell, hogy eloldjuk a szánkba érkezett táplálékokat vagy bármilyen falatot. Itt az történik, hogy a sejtekben ideg ingerületek keletkeznek. Ez az ingerület a hipotalamuszba érkezik, ez kapcsolatban van a nyál elválasztási reflexzel, ennél fogva az étvágyal, illetve az éhségközpontunkkal. Az idegi jeleket végül az ízlelő központ fogja értékelni, az ízek fogják jelezni számunkra, hogy mi az ehető és mi nem. Hát nagy biztonsággal azért meg tudjuk szánkba véve ítélni az ételeinket, tehát az ízek jelzik ezt nekünk, hogy mi lesz az, ami számunkra elfogadható és ehető, mi nem. Például a sokkal kisebb mennyiségű keserűre már igen érzékenyek vagyunk. Tehát a nagyon keserű ételeket ezért is nem szeretjük többek közt, de másrészt azért nem, mert a mérgek általában kesernyés ízt, vagy mérgező növényeink, vagy ételeink, vagy romlott ételeink egy kesernyés kellemetlen ízt adnak, és ezért nem is kívánjuk. Tehát az agyunknak ezt a jelzést küldi az ízérzékelés, hogy ezt nem kell, hogy elfogadjuk, vagy nem kell, hogy a gyomrunkig juttassuk. Az édes ízeket persze, hát ezt sokkal szívesebben elfogadjuk, ezt tudjuk. A nyelvünkön lévő ízlelő bimbókkal a négyféle alapízt tudjuk megkülönböztetni, illetve most már szó van egy ötödik ízről, az umamiról, de szerintem ezt majd egy másik műsorban más kapcsán tárgyaljuk ki. Beszéljünk mi arról, amit mi ugye az iskolában is megtanultunk, és talán még nem felejtettük el. Tehát az édeset, a sósat, a keserűt és a savanyút érzékeljük a nyelvünkön oldott állapotban. Ezek kombinációja pedig számtalan ízárnyalatot biztosíthat étkezésünk, táplálkozásunk során. A nyelvünk hegyén érezzük az édeset, erre még biztos emlékszik mindenki. Az oldalsó részen a savanyút, a középső részén nem nagyon vannak ízlelő bimbók, tehát itt nem érzünk. Sós íz az több helyen is, tehát több felé vannak ilyen ízlelő bimbóink a nyelvterületén, ami a sósat érzékeli. És akkor a szájpadunk hátsó területén van a kesernyésre érzékeny ízlelő bimbóknak a helye, tehát így oszlik el a nyelvünkön az ízérzet. Különböző életkorokban alakul ki, illetve változik az ízlésünk, egészen kisgyermekkorunktól, tehát amikor a csecsemő még az anyamében van, már ekkor megszokja az ízeket. Családunkon azt tapasztalom, hogy a gyerekeim inkább azokat az ízeket, azokat az ételeket kedvelik, amiket én. Tehát mondhatom azt, hogy egy 90%-ban, és ez nagyon sok helyen megfigyelhető. Persze az élet folyamán nagyon sok más ízt is megszokhatunk, de az anyamében lévő létünk nagyon-nagyon nagy hatással van az ízlelésünk kialakulására. Ezért nagyon fontos, hogy mit teszik a kismama, mert a gyermekének az ízlését már ilyenkor elkezdi formálni. Ugye amikor megszületünk, akkor az anyateljes táplálás az, ami ideális, és Az anyatejnek is, ha valaki megkóstolta, egy ilyen eléggé édeskésnek mondható íze van. Én ugye azért megkóstoltam annak idején, hogy milyen is, tehát nem olyan, mint a tehén tej, és akkor ezért kell nagyon odafigyelni a baba hozzátáplálására szintén, hogy milyen ízeket adunk. A legelső ételeik lehetnek ugye a burgonya, sárgarépa, alma, amiknek nincs túlzottan fanyar, vagy túlzottan árnyalt íze, és akkor ezeket szépen lehet majd a babának kiegészíteni különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel, és így fogja megszokni az ízeket. Hát az is nagyon érdekes dolog, hogy mindig olyan ízt kívánunk, amire éppen szüksége van a szervezetünknek. Tehát amikor valaki nagyon sósat kíván, ugyan oda kell figyelni a sóbevitelre, de ilyenkor nem szabad megtagadni magától a sót, mert nagyon valószínű, hogy azokra az ásványi anyagokra van ilyenkor szükségünk, amit a só tartalmaz, illetve nem minden só tartalmazza, majd mindjárt még a sóra is kitérünk, hanem csak bizonyos sófajták, vagy például amikor kesernyés ételt is szívesen elfogyaszt az ember, vagy olyanra vágyik, akkor biztos, hogy a emésztésével kellene egy kicsit foglalkoznia, mert ugye az emésztőnedvek azok kesernyések, tehát azt kellene figyelni olyankor, hogy mire is van szüksége a szervezetnek. Hát az édes íz az mostanában nagyon kedvelt, nem igaz tudom, mi az oka, már úgy próbáltam utána olvasgatni. Kicsit azt gondolom, hogy talán a szeretet hiányt is, vagy sok mindennek a hiányát is próbáljuk az édessel pótolni, ami nagyon helytelen, mert ugye megmutatkozik az esetleges vércukor eredményünkön, vagy elveheti az étvágyunkat, vagy rossz irányba tolja, vagy elhízáshoz vezethet a túl sok édesség, úgyhogy ezekre is érdemes az étkezésünk során az ízeknél, az ízlelésnél odafigyelni. Tehát különböző életkorokban alakul az ízlésünk, kisgyermekként még leginkább az édeshez ragaszkodunk, mint ahogy mondtam, később pedig inkább a savanyú dolgok fognak majd előtérbe kerülni, és majd csak inkább felnőtt kor az, amikor azt lehet mondani, hogy a kesernyéset is kedveljük. Az ízeknek az ereje is nagyon fontos, nem mindegy, hogy milyen az intenzitása. Lehet valami erősen savanyú vagy keserű, vagy inkább csak gyengébben, lehet ugye ennek az árnyaltabb változata, de mindenképpen arra törekedjünk, hogy ez gasztronómiai élmény legyen, tehát próbáljuk az ízeket úgy alakítani, hogy élményszámba menjen az étkezés, ma már erre rengeteg lehetőségünk van, tehát minden íz, minden élelmiszer szinte, minden élelmiszer elérhető valamilyen szinten az emberek számára, úgyhogy van miből gazdálkodnunk. Szorosan összefügg az ízek érzete az étel illatával. Amikor az ízt és az illatot együtt érezzük, akkor ezt már zamatnak nevezzük, illetve ehhez még ha a látvány is hozzájárul, akkor tényleg egy gasztronómiai csodában van részünk, és azt hiszem, hogy így a teljes a kép, amikor belépünk valahova, és akkor ott mondjuk megyünk vendégségbe, készül az étel, megcsapja az a kellemes illata az orrunkat, amit mondjuk különösen szeretünk, mert az a háziasszonyok azért rafináltak, és olyan étellel szokták várni a vendégeket, amikről tudják, hogy szeretik. Esetleg, ha még meg is kóstolhatjuk hamar, meg meglátjuk, előtte meglátjuk, hogy ez hogy is néz ki, hát akkor azt hiszem, hogy kevés ember az, aki kibírná, hogy ebből a számára kellemes ételből ne fogyasszon. Összefüggenek még az ízek a hőmérséklettel, az étel állagával, és még a színével is, tehát a szín azért ugye nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan kívánjuk meg az ételt. A színeknek nagyon nagy jelentősége van az ételek elfogadásában. Az ízekre adott reakcióink függenek még attól is, hogy milyen tápanyagokra van szükségünk. Tehát itt, amit mondtam a sóról, erre kell nagyon ügyelni, hogy megfelelő ásványi só mondjuk jusson a szervezetünkbe. Hát a sókról most elég sok vitás cikket olvasok. A konyhasót nem igazán tartják, a most kapható konyhasót szerencsésnek, nem vagyok kémikus, nem tudom ezt megítélni, de azért azt tudom javasolni, hogy aki teheti, vagy aki hozzájut Himalája sóhoz, vagy más ilyen hasonló tengeri sóhoz, az inkább ezt fogyasszon.
Miért? Hasonlítsuk össze, legyen olyan kedves a két sót. Miért kevésbé jó, vagy nem jó az asztali só és a konyhasó, és mi a pozitívuma, miért jobb a Himalája só?
Ugye tudjuk, hogy só és víz nélkül szinte nem élhetünk, vagy legalábbis nagyon rövid ideig, tehát só mindenképpen kell az ember szervezetébe ahhoz, hogy működjön, de a só azért kell, hogy különböző ásványanyagokat bevigyünk vele. Na most a boltban kapható konyhasóban nagyon kevés az ásványanyag. Nátriumklorid tudjuk ez a vegyele, jódozni szokták. A jódra azért ugye szükségünk van. Emellett nem nagyon van benne más a nem kívánatos csomósodás gátló mellett, és én azt hiszem, hogy a sót is a szemünkkel vesszük. Ha ki van téve ötféle só a boltba, biztos, hogy a legeslegfehérebbet fogja a legtöbb ember választani, holott érdemes lenne elgondolkozni rajta, hogy hosszú távon mennyivel érdemesebb megvenni ezt a őstengeri sót, ami nem csak ezt a 2-3 féle ásványanyagot, hanem 84 ásványanyagot tartalmaz összesen. Tehát ugyanez a 84 ásványanyag, megnyomelem, alkotója az emberi testnek, a szervezetnek. Nyilvánvaló, hogy ha nem pótoljuk, akkor hiányállapotok fognak mutatkozni egy idő után, tehát érdemes az ételeinket ezzel sózni, illetve ha kevesebb sót akarunk használni, akkor érdemes fűszerkeverékeket készíteni. Tehát az étkezés az egyik leggyakoribb örömforrása az emberiségnek. Ezzel magyarázható, hogy az emberek bánatukban, sokszor rossz paszban, menekülésként, megoldáskeresésként az étkezésbe menekülnek, olykor falási rohamokban törhetnek ki, de ez fordítva is igaz, amikor önmarcangoló életformát választanak és elutasítják maguktól az ételt. Hát ezekre azért oda kell figyelni, vagy hogyha a környezetünkben vannak ilyen emberek, mert az étkezés az sokkal többet jelent is, sokkal fontosabb annál, mint amit mi esetleg hétköznapi emberek gondolhatunk.
Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk néhány szót és gondolatot a fűszerekről is, hiszen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a fűszerek az étkezés sava, borsai, ezek teszik még ízletesebbé, még finomabbá az általunk elkészített ételeket. És a beszélgetésre készülve olyan találóan megfogalmazta azt, hogy nagyon sok ember tud valóban főzni, de az már nem mindegy, hogy hogyan főzünk, hogyan és miként párosítunk egymással alapanyagokat, és milyen fűszereket használunk. Talán ez adhatja meg minden egyes embernek a sajátos főzési technikáját.
Azt tapasztalom, hogy eléggé kevés. Az átlag háziasszony eléggé kevés fűszert ismer, illetve megtanulta, hogy hogy kell alkalmazni, vagy milyen ételekhez illik, felvette ezt a szokást, és nem gondol bele, hogy ezeknek bizony gyógyhatása is van, tehát elmondhatjuk nyugodtan, hogy a fűszereink egyben gyógynövények is, hiszen ugyanolyan részekre bonthatók, mint maguk a gyógynövények. Hogy mit is nevezünk fűszernek? Fűszereknek nevezzük a növények erős ízhatású aromás részeit. A fűszereket az ételeink ízének és illatának megőrzésére, illetve mindemellett még ennek kiegészítésére használjuk elsősorban. Más szerepe is van éppen a fűszereknek, de most erről beszéljünk. Más felhasználási területei is vannak a fűszereknek, például csak érdekességképpen mondom, hogy parfümök készítéséhez is használnak fűszereket, használja a gyógyszeripar is, de évezredekkel ezelőtt vallási, vagy évszázadokkal ezelőtt vallási rituálékon is szerepeltek a fűszereink. Hát mondhatom, hogy kezdettől fogva az emberiséggel ott vannak a fűszerek. A történelmem során is, az ókorban, a középkorban a legértékesebb árucikknek számított. Volt olyan időszak, amikor még az aranynál is jóval drágább pénzt kértek el érte, sőt már a Biblia is említi a fűszerkereskedőket, akiket ugye a bibliai József testvérei eladtak ezeknek a kereskedőknek, akik ugye járták a országot, világot. Aztán a történelem során még kettő embert szeretnék kiemelni. Ez egyik a portugál hajós Vasco da Gama, akinek a fűszerkereskedelem motiválta az útját, illetve Kolumbusz is fontos hírként adta tudtunkra, hogy általa felfedezett új területen rengeteg értékes fűszer van, és hát ebbe ő biztos, hogy nagy kereskedelmi lehetőségeket látott. Ma, ha bemegyünk a boltba, a legkisebb élelmiszerboltba is 10-20 vagy nem tudom hányféle fűszer lehet, nagy áruházakban meg talán nem is nagyon tudok olyan fűszert mondani, amit ne lehetne megvásárolni. Próbáljunk megismerkedni velük, és akkor jól kihasználni egészségünk érdekében.
A táplálkozásban milyen jellemzői vannak a fűszereknek?
Igen, nagy szüksége van a táplálkozásunknak a fűszerek használatára, mivel a fűszereink ízükkel, színükkel élvezetesebbé teszik az alapanyagokat, segítik, hogy a szervezet az elfogyasztott étel tápanyagait megfelelően hasznosítsa. Tehát az emberi táplálkozásban alapvetően használt tápanyagaink, a liszt, a hús, a tojás, a főzelékfélék önmagukban nem jelentős ízűek, illetve nem kifejezetten ízletes ételek, még akkor sem, ha többfélét összekeverünk. Egyrészt ezért van szükség a fűszereinkre, hogy kidomborítsuk az alaptápanyagoknak az ízét, illetve ezzel, mint egy befejezésképpen, vagy mintha ez lenne a korona az étkezés, a fűszereinkkel adjuk meg neki a végső zamatát. Én azt gondolom, hogy ha kellemesen fűszerezzük az ételeinket, talán még kevesebbet is fogunk fogyasztani. Tehát volt is egy időben egy ilyen divatfogyókúra, hogy fűszerekkel csinálták az egészet, és sokkal kevesebbet ettek, tehát csökkenhet az étvágy. Az emésztéshez szükséges nyálkaképződést a fűszereink biztosítani fogják, különösen, hogyha jól összeválogatjuk. A fűszerezés az ízesítő, zamatosító és színesítő lehet a finom aromájával, hatnak az ízlelésünkre, a szaglásunkra, és nem utolsó sorban az étel látványát is befolyásolni tudjuk, például a paprikával, hát ugye tudjuk, hogy a magyaros ételek a piros szín nélkül elképzelhetetlenek. Egyébként nem tudom, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a pirosas szín, ez a második József korából származó, tehát akkor kezdtek ilyen nagyon pirosas ételeket, piros színű ételeket, piros hatásúakat, mert ugye a piros az egy kicsit az ugye a mars színe, az ellenállás színe is, és amikor dacolni akartak az osztrák uralommal, akkor egyre inkább mindenütt ilyen piros jellegű ételeket, piros színű ételeket készítettek a magyar lázadók, és akkor így maradtunk ilyen paprikás, pirosas nemzet mi. Ez is egy nagyon érdekes dolog a gasztronómiában, sokan nem tudják, hogy így lettünk ilyen nagyon piros jellegű és paprikás jellegű nemzet, ami ugye ránk jellemző a tüzességünkre. Tehát igyekezzünk minden ételünket a megfelelő fűszerekkel minél változatosabbá tenni, és minél egészségesebbé tenni. Tudni kell, hogy a fűszereknek ugyanolyan hatóanyagai vannak, tehát ugyanúgy lehet őket vizsgálni, mint bármilyen gyógynövényünket. Itt van például a kakukkfű, ami ugye gyógynövényként is szerepel, de ugyanúgy fűszereink között is szerepel. Én magam nagyon szeretek minden fűszert olajban feloldani, vagy zsiradékban feloldani, tehát én nem nagyon szoktam szárazon.
Az miért jó?
Szórni. Azért kell zsiradékban, mert ugye az íz, szín anyagok, meg a vitaminok is a zsiradékban fognak feloldódni. Azért mondok zsiradékot, mert ugye ez egy összefoglaló név, tehát mindenki eldönti, hogy itt olívaolajat használ, vagy szőlőmagolajat, vagy libazsírt, vagy sertészsírt, mert ez mindenkinek a egyéni döntése. Én amit nagymamámtól tanultam, hogy amilyen száraz fűszert csak a kezembe veszek, én mindig a bal tenyerembe teszem, és a jobb tenyeremmel megdörzsölöm. Sokáig nem gondolkoztam el rajta, hogy miért így csinálja, ő mindig így csinálta, talán egy kicsit a saját energiáját is ezzel a dörzsöléssel beletesz, én úgy gondolom, megtöri a fűszereket, tehát ugye egy száraz fűszer nem biztos, hogy olyan illatos, mint amikor egy kicsit újra összetörjük, mert ezeket az illatanyagokat nyilván fel kell szabadítani, ő mindig így tett egy kömény magot is, egy egész köményt is, bármit mindig így tett az ételbe, anyukám istól is így láttam, hogy beletette a bal tenyerébe, a jobb tenyerével megdörzsölte, és akkor így szépen beleszórta az ételbe, úgyhogy én ezt annyira megszoktam, hogy rutinszerűen csináltam, és egyszer valaki megkérdezte, hogy miért csinálom így, és akkor kezdtem el rajta gondolkozni, hogy akkor hogy is van ez, és így jöttem rá, hogy ezt az öregek ugye tudták, tehát nekik nem kellett ezt tanítani, hogy dörzsölt szét meg ez az, hanem ahogy a szüleiktől látták, ez ugye terjedt hagyományként, úgyhogy én is a mai napig is így csinálom, és sokan elcsodálkoznak rajta. Úgyhogy vannak ilyen érdekes apró kis trükkök, amivel a fűszereinkkel elvarázsolhatjuk az ételeinket. A hatóanyagai közül egy néhányat felemlítenék, az alkaloidok, amik a központi idegrendszerre is hathatnak ezek a vegyületek. Ásványi anyagok vannak benne, ami ugye fontos építőanyag, akár csont, akár más szövetekben. Cserzőanyagok, amik erjedést, rothadást gátló hatás vannak. Keserű anyagok is lehetnek a fűszerekben, amik fokozzák a nyál- és gyomornedv termelésünket. Növényi festékanyagok, ugye amit említettem, hogy a paprikában például, vagy egy zöld petrezselymet, ha meleg zsiradékba teszünk, akkor az szépen ki fog oldódni, vagy egy kurkuma, egy sáfrány, ami színezhet is. Az illóolajok az ételeknek illatot és ízt kölcsönöznek, elősegíthetik az emésztésünket, gyulladást csökkentő kis baktericid hatásuk van, ami nagyon fontos. Ezt használják ki az illatszerek gyártásánál is. Vannak benne glikozidok, amik az ásványanyagok felszívódását segítik elő többek közt, de a szívműködésben is szabályzók lehetnek. Fokozzák a bélműködésünket, és étvágyat is csinálnak többek között, tehát ilyen a mustár, a retek, a hagyma, a torma, tudjuk, hogy ezek. És ugye érdekes, hogy a retek, a hagyma, a torma, ezek a fehér növények, tehát amit a múltkor beszéltünk a színekről, hogy ezek tisztítanak, tehát étvágyat előkészítik a gyomrot az étkezéshez. Szerves savak is találhatók benne, szinte minden részében a fűszernövénynek, ez pedig anyagcsere szabályzó hatású. Vitaminok is vannak benne, különösen a paprikában, petrezselyemben, zellerben, retekben, vöröshagymában találhatók a fűszernövényeinkben vitaminok. Szénhidrátok, ugye kalóriával látják el a szervezetet, inkább ezek édes ízűek, illetve keményítőt, nyálkát és pektint tartalmaznak. Zsírok és olajok, hát ebből nagyon-nagyon kis százalék van benne, úgyhogy ez inkább ami termés vagy mag alakú, ezekben található meg. Érdemes utána járni, egy kicsit utána nézni a fűszerek hatásának. Friss és száraz fűszereket használunk. A friss fűszert azt általában együtt főzhetjük az étellel, a szárítottat azt inkább csak a befejezés előtt, egyrészt mert lepirulhat, megéghet, megkeseredhet, másrészt viszont sokkal kellemesebb lesz, hogyha nem áztatjuk, nem főzzük ott szét, hanem majd a befejezés előtt egy pár perccel, és még abban a gőzben esetleg a fedő alatt át fogja járni az ételünket. Igyekezzünk, hogy mindig mértéktartó legyen a fűszerezés, és igazodjunk vele az étel jellegéhez. Figyelembe kell vennünk, hogy a túlzott fűszerezés az nem javítja, hanem rontja az étel ízét. Ha bizonyos szagokat vagy ízeket el akarunk tüntetni, akkor szoktunk egy kicsit esetleg erősebben fűszerezni. Kis alagokba tegyük mindig az ételbe, különösen akkor, hogyha nem ismerünk egy fűszert. Tehát ha vásároltunk egy új fűszert, akkor ne szórjuk bele marékszámra, hanem próbálkozzunk egy kevéssel, vagy próbálkozzunk fűszerkeverékek összeállításával, mert akkor lesz szerencsésebb elfogadtatni egy új ízt. Ha elrontottunk egy ételt, akkor azt már fűszerrel sem nagyon fogjuk tudni kijavítani, úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy kár kísérletezni, inkább az óvatosság itt is, amit követhetünk. Többféle fűszert is használhatunk egyszerre, csak az legyen a lényeg, hogy egy harmonikus ízhatást érjünk el vele, tehát ne mondjanak egymásnak ellent az ízek. Vigyázni kell arra, hogy egyik se kerüljön túl súlyba. Tehát ettem már olyan fasírtot, vagy olyan ételt, ami túl borsos volt, vagy túl fokhagymás, különösen, ha vendégeket várunk, azért erre nagyon kell figyelni, egy közízlésnek kell megfelelni. Inkább még az a vendég kérjen egy kis borsot, vagy kérjen egy kis sót, de ne legyen az, hogy a másik 5-6 ember esetleg kellemetlenséget szenved azért, mert egy valaki szereti a fokhagymás ételt, vagy fokhagymás fasírtot. Tehát ezekre oda kell azért figyelni. Ha csak aromát szeretnénk készíteni, akkor pedig érdemes egy tejatojásba tenni, tehát ilyen fűszer kivonatokat is tudunk készíteni, például gyümölcslevesekbe is, hogyha nem akarjuk beletenni, vagy csak darabos fahéjunkon, és nem akarjuk ott kerülgetni, vagy szegfűszeget, vagy ki mit használ bele, akkor érdemes egy főzetet készíteni, illetve lehet kömény magból is. Tehát amikor nem szereti valaki a káposztasalátába, vagy egy levesbe, vagy egy rántott levesbe azt a kömény magot, hogy ott úszkáljon, akkor ki lehet főzni egy kis víz, és ezzel a vízzel felengedni, ugyan leszűrt kemény magos lével felengedni a levest, vagy hozzászűrni, és akkor ugyanazt az ízt fogjuk érezni, viszont ezek a valaki számára kellemetlen magocskák nem fognak belekerülni. Hát tárolni a száraz fűszereket ugye általában fénytől védve, jól záródó edényekbe, különösen, hogyha porított, akkor légmentesen kell, hogy tároljuk, hogy az értékes íz és illatanyagok ne illanjanak el.
Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 30 éves szerez érvényt a magyar paraszt zenének itthon és külföldön. Amikor megyek hazafelé című album anyaga közös munkájuk lenyomata. Konzekvensen képviselik a népzene saját megfogalmazását. A népzenét természetéhez híven, annak belső összefüggései mentén gondolják tovább. A vokális és instrumentális dallamokat a paraszt zenére jellemző természetes improvizációval adják elő, tágabb körben pedig a szabad improvizáció útjain komponált dallamok bekapcsolásával fejlesztik tovább zenéjüket. Ez a tudatos vállalás a két zenésznek a paraszt dallammal való mélyebb szintű kapcsolatát mutatja azáltal, hogy egy új zenei világban természetes környezetet alakít ki számukra. A most következő percekben Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent Mikor megyek hazafelé című albumáról hallanak válogatást, amelyhez kellemes zenehallgatást kívánunk.
eső is esik, köpönyegem ázik. Lovam patkójától a kő is szikrázik. Hegyek, völgyek zengnek, s a nagy felhők mennek. Hegyek, völgyek zengnek, s a nagy felőnnek. Hajda, 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 hajda,
hazafelé. Nyílik az ég három felé, mikor megyek hazafelé, nyílik az ég három felé. Ragyogtak rám a csillagok, mutatták, hogy árva vagyok. Ragyogtak rám a csillagok, mutatták, hogy árva vagyok. Mondanék-em, édesanyám, ország, világ legyen hazám.
emlékem, édesanyám, országvilág legyen hazám. Sott sem leszen megállásom, csipke bokoron szállásom, ott sem leszen megállásom, csipke bokoron szállásom. Sütött a napsugárja, minden ember ablakjára. Én nem tudom, mi az oka, az enyémre nem süt soha. Talán meg vagyok áthozva, Istenemtől ostorozva, talán meg vagyok átkozva, Istenemtől ostorozva. Fényesen, engem nem süt igényesen, feles jön, feles haladod, az én szívem gyászba marad. Mikor megyek hazafelé, nyílik az ég három felé. Az ég három felé.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent Mikor megyek hazafelé című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasári Bernadett készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást és kellemes délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot Péderi Zsolt kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából megnyílt a 42. magyar sajtófotó kiállítása a Kapa Központban. A 80 évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató képeket lehet látni a Magyar Nemzeti Galériában. Felállították a Horthy-ligeti deportáltak, köztük újságírók, művészek emlékművét a Boráros téren. Stól András alakítja az ügyünököt Arthur Miller drámájában a Centrál Színházban, és már vetítik a mozik Csák László első egészestés animációs filmjét, a Kék Pelikánt. Ezek lesznek mai műsorunk témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján lélekműhely összeállításunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkat hallják. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. Ezután a hitvalló szól. Ebben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai Deverla Erzsébet hitoktató vezetésével a hivatás gondolatáról beszélgetnák. 16 órakor a hírek után kívánságműsorral várjuk Önöket, melyben a mai napon is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Majd az iránytűben a mai műsor vendége Kacsernyák Gábor, a Here We Are zenekar frontembere, énekese lesz, akivel közeli és távoli tervekről, készülő új nagylemezről, a dal 2024-ről és rajongókról is beszélgetünk. Ajánlónk következik Molnár András műsorához.
Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk, így várostól függetlenül ugyanazokkal az emberekkel, és elképesztően jól esik, hogy kvázi utaznak utánunk azért, hogy még egyszer hallhassák igazából ugyanazt a koncertet, amit nem tudom, egy héttel azelőtt hallottak. Szóval ez elképesztően jól esik, hogy valakire ilyen hatással tud lenni az, amit csinálunk. Ez egyébként ijesztő, és valahol nagy felelősség is, igyekszünk nem visszajelni vele.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szól. 18 órakor rózsafüzér imádsággal jelentkezünk, melyet a mai estén a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola ima csoportja vezet. Majd híreket mondunk ezután Közelkép című portréműsorunkban. Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes lelki gondolatait hallják. Ajánlón következik a műsorhoz.
A mi Urunk Jézus Krisztus számára minden ember Isten drága teremménye. Lehet az bármilyen színű, bármiben keresztül rajta, bármi is történt, azért Jézus meghalt a kereszten. Ennyire hisz bennünk. Ne azt nézem, milyen a bőre színe, ne azt nézem, hogy milyen a kultúrája, honnan jön. Bízzak benne, hogy ezt Isten teremtette.
19 órakor a híreket követően könyvjelző című műsorunkban Olá Róbert egri dalszerzővel beszélgetünk, majd esti mese szól a legkisebbeknek. Bodó Béla Brumi Mackó városban című meséjének 21. részét Baló Júlia olvassa fel. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, az engesztelés lelkületéről elmélkedik. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Majd a Gaudete szól, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, tartsanak velünk addig is itt, a Szent István Rádió hullámhosszán.
Leunyom őket egytől egyig, hogy ne tűnjön el, amit hittem eddig, rólad és egy abszolútról, végtelen világot egy odúból. Végig nézünk reklám nélkül, szereplőket mind vendégül. Látod, te vagy az az egy. Látod, te vagy az az egy. Időzni azon múlnak, vagy telnek. ragadok.